Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét úgy, amint azt megírva találjuk Ézsaiás könyvében, az 5. fejezet 7. versében a következőképpen. Dalt éneklek kedvesemről, szerelmesem szőlőjéről. Szőlője volt kedvesemnek kövér hegyoldalon. Fölásta és megtisztította a kövektől. Beültette nemes vesszővel. Közepére tornyot épített, sajtót is vágatott benne. Várta, hogy jó szőlőt teremjen, de vad szőlőt termett. Most azért Jeruzsálem lakói és Júda férfiai, tegyetek igazságot köztem és szőlőm közt. Mit kellett volna még tennem szőlőmmel, amit nem tettem meg? Vártam, hogy jó szőlőt teremjen, miért termett vad szőlőt? Most én megmondom nektek, mit teszek szőlőmmel. Lerombolom a kerítését, hogy lelegeljék. Kidöntöm a kőfalát, hogy összetiporják. Hagyom, hogy elvaduljon. Nem metszik, nem kapálják, fölveri a tövis és a gaz. Megparancsolom a felhőknek is, hogy ne adjanak rá esőt. A seregek urának szőlője, Izraelnek háza és gyönyörű ültetvénye, Júda férfiai, törvényességre várt, és lett önkényesség, igazságra várt, és lett kiáltó gazság. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, az elmúlt években két alkalommal is volt már alapige a felolvasott ítéletről szóló szakasz. 2012-ben, és még 4 évvel korábban, 2008-ban. Akkor is figyelmeztetett Isten, hogy szenvedélyes szerelemmel gondozott és ápolt bennünket. Hiszen ez a szőlő, amiről dalt énekel, ezek mi vagyunk. Isten népe. Isten mindenkori népe. Nem csak Izrael háza, mi vagyunk azok. Hogyan gondoskodott rólunk? Készített alkalmakat számunkra. Olyan alkalmakat, amelyek felépíthetnek, amelyek alkalmassá tehettek volna az egészséges életvitelre, családunk megerősödésére. Úgy is olvashatjuk ezt a szakaszt, hogy mi magunk voltunk azok, akik fölástuk, megtisztítottuk a kövektől, beültettük, és vártuk, hogy jó szőlőt teremjen. Erről van szó. Elkezdtük az életünket, és megtettük a lépéseket, hogy minden tekintetben szép és jó legyen, és elérjük a célunkat, boldogságunkat. És ezzel szemben nem is tudjuk számba venni. Azért említettem a 2012-es és 2008-as évet, hogy az azóta eltelt 3, illetve 7 esztendőben ezzel szemben nem is tudjuk számba venni, hány szerettünk, hány családtagunk gyengült meg lelkileg, hány családtagunknak lazult meg az Istennel való kapcsolata, hány szerettünket hagyta el a lelki ereje, hányan fordultak önmagukba, hányan fordultak el a családjuktól, a házastársuktól, élettársuktól, sőt, gyermekeiktől. Hát, ha valaki azt mondja, hogy ez az ige nagyon régi, ez már ma nem igaz, akkor nagyon nem látja azt, hogy mi történik körülötte. Hány és hány ember látja kilátástalannak az életét? Azt mondja Isten, hogy ő mindent megtett. Mit lehetett volna mi megtenni? Teszi fel a kérdést. Szüntelenül hirdette közöttünk az igéjét. És most mégis elvadultunk. Mit csinál ezután Isten? Őszintén szembe kell nézni azzal, amit műveltünk. Elmúlt vasárnap a bűnbeesés történetéről volt szó. Ádám és Éva történetéről. Az emberiség bölcsőjére írt első történetekről. És itt arról van szó, hogy nem kicsit bűnöztünk, hanem teljesen elrontottuk az életünket. Még hogyha valamennyire tartjuk is magunkat. Nem lehet bagatelizálni a bűnt és az ítéletet. Az úrvacsoránál, amelyben részesedhetünk ma is, mindig elmondjuk a bűnvallást. Vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak. Nem arról szól a kérdés, hogy vallod-e magadat egy kicsit bűnösnek, egy kicsit vétkesnek, vallod-e azt, hogy néha elestél. Nem, itt konkrétan arról van szó, hogy teljes egészében olyan bűnösnek, hogy ezért kárhozatot érdemlünk. Nem tudom, hogy komolyan gondoljuk-e ezt. Nem tudom, hogy el tudjuk-e fogadni azt, hogy tényleg ennyire nem vagyunk jók az Isten előtt. Nem csodálom azt, amikor olykor előfordul, hogy valaki betéved a templomba, és ilyenkor csukva marad a szája. Nem bírja kimondani. Mert nehéz kimondani. Viszont jól tesszük, hogyha komolyan gondoljuk azt, hogy bűnösök, kárhozatra méltóak vagyunk. Ez egy alaptanítás. Vannak az egyházban, a gyülekezetben alaptanítások. Egy lelkész társam írja az interneten, hogy egyszer egy család a gyülekezetében kifogásolta, hogy mindig csak az alaptanítások kerülnek elő. És ezért nincsen lehetőségük, úgy érzik, növekedni. Mindig csak a bűnről van szó, a kegyelemről van szó, a lélek gyümölcseiről, a megváltásról, a szenvedésről, a halálról, a feltámadásról, üdvösségről. Nincsen lehetőség arra, hiszen ezt gyermekkoruktól kezdve hallották. Úgy érzik, nem tudnak növekedni. Ez nekik nem elég, mondták. Pedig azt hiszem, hogy nem lehet eleget beszélni erről. Nem azt kell a középpontba helyezni például, hogy mi hogyan kezdjünk szolgálni mások felé. Hogyan végezzük a missziót. Persze, erről is fontos szót ejteni, de a középpontban azt kell, hogy kerüljön, hogy mi hogyan tudnánk növekedni a kegyelemben. Mi magunk hogyan tudnánk jó gyümölcsöket teremni. Hogyan tudnánk eljutni a halálból a feltámadásra, az üdvösségre. Ezt kell a középpontba tenni. Hogyan tudnánk gyümölcsöt teremni? Mert mi a gyümölcs? Azt mondja Pál apostol a Galata levélben, hát a szeretet. A megbocsátás. Azon gondolkoztam, hogy hát a család az honnan szaporodik? Honnan van a szaporulat? Miért várható a gyermekek születése? Hát csak azért, hogyha szeretik egymást. Hát csak azért, hogyha tudják, hogy egy életen át kitartanak egymás mellett, mert annyira ragaszkodnak egymáshoz. Az egymás iránti szeretet az alapja a családnak és a gyermek vállalásának. És a szeretet, a megbocsátás, a tisztelet, a türelem, ezek azok, amelyek végigkísérnek, az alaptanítások. Ezek mellett kell megmaradni. És ahol ez nincs meg, ott nyilvánvaló, magától értetődik, hogy a gyermekek vállalása is megszűnik. hiszen ahol a szeretetet, a megbocsátást felváltja a harag, az elhagyás, ahol érthetetlen dolgok történnek, ott nem lehet gyerekeket vállalni. Egyszer idéztem nemrégiben egy idézetet Böjte Csabától, aki arról ír, hogy állandóan félrevelt harangok mellett, hogy milyen rosszul megy a mi sorsunk, meg milyen rossz a gazdaság, nem lehet gyermekeket vállalni. És leírja, hogy soha Magyarország történetében soha nem volt annyi cipője, ruhája, élelme a magyar embernek, mint ma. És tudjuk, hogy a mi szüleink, a mi nagyszüleink hány gyermeket vállaltak. De azt hiszem, hogy ennél jóval nagyobb ok amellett, hogy nincsen szaporulat, az, hogy felváltja a szeretetet, az elhagyás, a harag, a gyűlölet, a meg nem bocsátás. Talán értjük most már, hogy miért kell megmaradni az alaptanításoknál? Azért, mert semmi extrára nincsen szükség, semmi extra tanításra. Elég, hogyha ebben az alaptanításokban megerősödünk, és akkor magától van a szaporulat. És itt már a gyülekezetről beszélek. Itt már az egyházról beszélek. Nekünk kell növekedni ahhoz, hogy aztán tudjon növekedni a közösség. Nekünk magunknak. Nem azt kell várni, hogy a másik, aki nincs itt a templomban, az növekedjen. Nekünk kell növekedni. Eszembe jut az, amikor jelentkeztem Szegeden a mentálhigiénés képzésre, és akkor ott kérdezték a felvételi bizottság, kérdezték, hogy hát tulajdonképpen mit várok én ettől, miért szeretnék? Hát persze azért, mert szeretnék jobban érteni a lelki gondozáshoz. Szeretném jobban végezni a szolgálatomat. Szeretném jobban érteni az embereket. És éreztem, hogy milyen elgondolkodtató volt az, amit erre a felvételi bizottságnak az elnöke, egy pszichiáter, orvos tett fel kérdést, és arra gondoltál, hogy neked magadnak növekedni kell? Hát mondom, biztos arra is szükség van. És rájöttem a 3 év alatt, csak arra van szükség. Csak arra van szükség. Mert ez magával hozza a többit, amire szükségünk van. Magunkat kell jobban megismerni. Növekedni kell. És akkor családilag is, és mindenféle tekintetben növekedés fog életbe lépni. Miért kell nekünk növekedni? Azért, mert arról tesz bizonyságot a Szentírás, hogy mi is alig menekülünk meg. Ismerjük Péter apostolnak a szavát, aki azt mondja, hogy az ítélet hol kezdődik el? Kocsmában? A bulikon? Ott is tapasztalhatjuk. De azt mondja Isten, hogy Isten háza népén kezdődik el az ítélet. Itt rajtunk. Sőt, amikor a tanítványok, Jézus beszélget a gazdag ifjú kapcsán az üdvözülésnek a lehetőségéről, és azt mondja, hogy lehetetlenség, hogy milyen nehezen mennek be a gazdag az Isten országába, akkor megrőkönyödnek a tanítványok, és azt mondja, azt kérdezik, hogy de hát akkor ki üdvözülhet, és erre azt mondja, az embereknek lehetetlen. Ezért mondom, alig menekülünk meg. Csak Istennek lehetséges, fejezi be Jézus. Hogyha nem kapaszkodunk belé, akkor arról beszél Ézsaiás, utunkra enged. Azt mondja, hagyom, hogy elvaduljon. Nem metszik, nem kapálják, fölveri a tövis és a gaz. Letiporják. Hogyha nem kapaszkodunk belé, akkor ledönti a kerítést. Hiszen úgy is, hogyan gondol a mai ember a kerítésre, amelyet Isten vont körénk, mondjuk a 10 parancsolatra, az egy kerítés. Hogy gondol a mai ember mondjuk az egyházi hagyományokra, amelyek arról beszélnek, hogy mennyire fontos a közösséghez tartozás? Vagy hogy tekint mondjuk egy mai ember arra, hogy úrvacsora nélkül nem lehet élni? Ezek korlátok. Ezek korlátok. Minek? Minek az egész? Ez régen valamikor, amikor még az emberek olyan kiskorúak voltak, mondják ők, akkor lehet, hogy szükség volt. Á, de hát rájuk erőltette az egyház ezeket a dolgokat. Jól megideologizálták. És most mit tesznek? Ők ideologizálják meg. Szerintük másképpen kell csinálni. És tapasztaljuk, hogy elvadul, és letiporják őket. Nem tudnak megmaradni. Tönkre megy az életük. Nemrégiben, amikor volt a párizsi merénylet, akkor nagyon sokan vállalták azt, hogy én vagyok Charlie. Pedig ugye tudjuk, hogy ők a saját gyalázkodásuk miatt kerültek bajba. Annak a gyümölcsét ették. Nem volt helyes nyilván a terroristák részéről, amit tettek. De tudjuk, hogy mi váltotta ki ezt a haragot. Ma viszont sokkal finomabban, sokkal úgy lehet mondani, csendesebben, szinte fű alatt terjed az interneten lopva az a mondat, hogy kopt vagyok. Arra gondolva, hogy az a 21 ember, akit lefejeztek az elmúlt hetekben Egyiptomban, a Krisztusban való hitükért, azok igazi mártírok. Nekik nem volt választási lehetőség, illetve nekik volt választási lehetőségük. Nekik volt választási lehetőség, mert megtehették volna, hogy hitet tesznek az iszlám állam mellett. És akkor megmenekülnek. Apropó, nem megmenekülnek, hanem örök halálba kerülnek akkor. De akik gyalázkodtak, azoknak nem volt választási lehetőség, mert ők elvadultak. Elvadultak Istentől. Ezeknek volt választási lehetőség, és vállalták mégis a földi élet helyett az örök életet. Innen szemlélve a halált, onnan szemlélve a győzelmet. A rövid utat választották megváltójukhoz. Kik voltak a bűnösebbek? Ugye teszik fel sokszor a tanítványok, Jézus tanítványai is ezt a kérdést, amikor valami nagy szerencsétlenség, valami nagy megpróbáltatás történik, ismerjük a siloámi torony rádől emberekre, Heródes lemészáról embereket, és akkor jönnek azzal, hogy na hát ezek biztosan bűnösebbek voltak a többinél. Bennünk is lehet, hogy ott van az a gondolat, hogy hát talán azok bűnösebbek voltak, akik így blamálták a nagy világvallásokat. Erre is igaz, hogy nem bűnösebbek. Sőt, azt mondja Jézus, ha meg nem tértek, hasonlóképpen vesztek el. Mert arról tanít a Szentírás, hogy valóban mindannyian egyformán, teljes mértékben elveszettek vagyunk. Luther Márton azt mondja, hogy az evangélium hallásának meg kell előznie, az evangélium hallását meg kell előznie a megsemmisülésnek. Hogy Isten ebből a semmiből teremtsen minket új emberré. Ez egy óriási evangélium. Trauma is, hiszen azt kell elismernünk, hogy meg vagyunk semmisülve. Bűnös, kárhozatra méltó emberek vagyunk. De gondoljunk arra, hogy milyen sokszor vallja magát a letiport, elhagyatott, Istentől távol került ember semminek. Milyen sokszor érzi így, Luther ezt mondja, ennek meg kell előznie az Isten új teremtését. Vagyis, hogyha úgy érezzük, hogy meg vagyunk semmisülve, nem ér semmit az életünk, elrontottunk mindent, ez a kegyelemnek, az evangéliumnak az első lépcsője. Mert Isten mindig a semmiből teremt. Az egész anyagi világot a semmiből hozta létre, és minket is akkor teremt újjá, amikor semminek érezzük magunkat. Isten nem a meglévőből hoz létre valamit, hanem ő teremt, ő teremtő. Ő a semmiből, a mi semmi életünkből hoz létre újat. Ezért mondom, hogy biztatás ez. Biztatás, ha eljutunk odáig, hogy megsemmisültünk. Ez azt jelenti tehát, hogy új teremtés előtt állunk. Luther így fogalmaz, kereszt nélkül nincs üdvösség. Jézus keresztje nélkül és a mi keresztünk nélkül nincs üdvösség. Csak akkor, hogyha hisszük, hogy Jézus értünk ment a Golgotára, és ha hisszük, hogy a mi keresztünk, amit fel kell, hogy vegyünk, elrontott életünknek a keresztjei, nehézségei, ezek mind az üdvösségünket formálják. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Jézusunk, nagyon megrendít bennünket az, hogy te olyan embereket állítottál talpra, olyan embereket gyógyítottál, akik semmik voltak, leprásokat, vakokat, sántákat, vagy egy kánaáni asszonynak a leányát, aki elfogadja azt, hogy ő semmi, ő olyan, mint egy kutya. És az a hit, ami ebből fakad, megerősíti őt. Urunk, kérünk téged, hogy minket is áldj meg kegyelmedből, azzal a hittel, hogy elfogadjuk azt, hogy minden önmegváltási projektünk megdőlt, csődöt mondott, de a te munkád győzelemre vezetett. Hiszen szenvedtél, meghaltál értünk, és feltámadtál, hogy a mi útunk is a feltámadás felé vezessen. Kérünk téged, Urunk, légy velünk irgalmaddal, áld meg életünket, családunkat, egyházunkat, országunkat és népünket. Amen.